És ennek a harmadik alkalomnak a címe Jézus a te életednek ura. Most ha megfordítanám, ez nem most írtam föl, ez már mióta ezt a vázlat elkészült, legelőször már ide is írtam, ide van írva a kupris megjegyzés. Én hozzáteszek egy kérdő, vagy egy kérdőjelet a végére, jó? Életgyónás. Értettük? Beszéltünk róla. Tehát, hogy jó lenne az életgyónást, meg egy bensőséges, mély gyónást végezni, mire a lélekáldás meg lesz. Erről beszéltünk. És nem mondom, hogy kötelező, de valahogy az, hogy mindent le akarsz tenni magad elé, egy nagyon nagy kegyelmét, közkincsét teszem az Istennek. Mert ennyire szeret minket, és mindenki, aki komolyan veszi, azt megtámogatja sokféle oldalról. Volt a Covid korszak egy olyan időszak, amikor ki se lehetett menni jóformán a lakásból. Ugye, mert hát fertőz mindenki, még a szomszédra ránézek, már megfertőz. Szóval egy kicsit lehet, hogy egy kicsit túl volt ez a dolog feszítve, de lényegében azt akarom ezzel kimondani, hogy nem lehetett elmenni, gyónni, hogy most akkor elmegyek a Ferenciek terére, ott mindig van gyóntatás, beülök a gyóntató, szó sincs róla, nem lehetett beülni a gyóntatószékbe. És ez valahogy így. És akkor, na de, amikor úgy éreztem, hogy a legkisebb módon is megbántottam az Istent, mindig rendkívüli módon segítségemre jött a rendkívüli mód, az, hogy egyik szobában átmentem az előszobán keresztül a másik szobába, amire odaértem, elkapott a zokogás. Miért zokogtam? A bűneim fölött zokogtam. Ez Isten kegyelme volt. Olyan bűnök, amik eszembe se jutottak hirtelen, és csak zokogtam, de ezt szó szerint vegyétek, hogy miért zokogtam? A sok bűnöm miatt. Isten megadta. Nehéz erről beszélni, de kimerem talán egyszer mondani, hogy megadta a tökéletes bánat kegyelmét, és én elsírattam életem összes bűnét. Amikor egyszer egy gyónásba én elmentem a partnak, hogy hát az úr, úgy érzem, ezen megbántottam az urat, de hát én már el is sírtam emiatt magamat, azt mondja, maga sírt ezért. Akkor nem is kellett volna jönnie, mert az Úr akkor már megbocsátotta. Na most ezt csak azt akarom mondani, hogy a bűnbánat, mondjuk, hogy szentsége, az a szentgyónás. De hogyha nincs rá lehetőség, az Isten gondjába vesz és megsegít olyan módon, hogy te akkor is le tudod tenni, mikor nehézségek vannak ezzel kapcsolatban. Odaadja nekünk a tökéletes bánat kegyelmét. És bizony úgy zokogunk, hogy könyvbázik az egész arcunk. Ezt csak azért akartam elmondani, személyes szeretettel szeret az Isten, akkor hogy hagyna magadra a Covidnál, vagy bármilyen más bezártság esetén, velünk van az Isten. És ezt akartam kifejezni, hogy személyes szeretettel szeret, és ezért megemlítettem, hogy szeressük mi is őt annyira, hogy amikor meggyónunk bármit a szentgyónásban, akkor mondja, hogy magam mögé vetem, és nem emlékezem rá többet, és milyen nagy kegyelem a szentgyónás. A katolikusoknak adatott meg. Dicsőség az Istennek. És ha éljünk vele, éljünk vele. Szélnagy Szent Katalinnál nagyon sok történés van ezzel kapcsolatban, nem akarom most ezt idehozni. Tehát a harmadik alkalom, a mai alkalomnak a címe, Jézus a te életednek az ura. Már is olvasom az igét, 2. Korintusi levél, 5. fejezet, 14-18-ig. Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Micsoda egy izé, majdnem, hogy szójáték, de gyönyörű. Mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Tehát, hogy Jézusnak éljünk az életünket. Most én csak úgy magamtól, mert úgy érzem, hogy ki kell mondanom. Olyan buta dolgot fogok kérdezni, fölteszem a kérdést, és magadba válaszolj. Tényleg hiszed, hogy van örök élet? Nem fenyegetlek benneteket, de a földi lét, ha 120 évig élsz, hú, de gyönyörű kort fogsz megélni. A semmi, az nulla, az tűhegynél kisebb az örök élethez képest. És mégis ez a tűhegynyi földi lét meghatározza az örök létet. Mindent itt hagyunk, mikor elhív az Úr. Mindent itt hagyunk. Egy dolog megy velünk. Minden, ami tökéletlen, minden itt marad. Egy a tökéletes megy velünk. Az pedig Pál apostol éri a szeretet himnuszba, hogy a szeretet az a tökéletes. Ezért a szeretet megy velünk. Na most a szeretet mértéke, ez is volt már téma, de annyit tennék hozzá, hogy annak a mértéke, hogy mekkora a szeretet a szívedben, az odaállsz az Úr elé. És az örök életbe a boldogság fokát a szeretet mértéke határozza meg. A szeretet mértéke, te bemész egy bögrével az üdvösségbe, ez a szereteted mértéke. Színűti-gönti Isten boldogsággal. Tehát a szeretet mértéke meghatározza a boldogság fokát. De az a meghökkentő benne, amit ki is tárgyalnak, és tovább már nem megyek ebben, csak annyi, hogy nem bírsz többet elfogadni belőle, csak mint a szeretet mértéke, mert megteltél a boldogsággal. Teljesen megteltél, mert ennyi az edényed. De akinek akkora az edénye, mint ez a terem, azt boldogsággal fogja azt a szeretetnek ezt a mértékét betölteni az Isten. És ilyen szeretettel megy, ezzel fejezem be, ami már lassan közismerté válik. Avilai Teréz azt mondja, Avilai Szent Teréz, hogy a kanonizált szentek, az egyház által szentnek kijelentett szentjei, kanonizált szentek, szenté avatták, azt mondja, óriási különbség van a boldogság foka között, még köztük is az üdvösségben. Ezt akartam elmondani. Nem vett el előled semmit az Úr. Előtted, olyan, mint amikor érettségén odaadják azt a kis szatyorkát, amely benne van egy kis botocska, meg egy kis pogácsa. A vándorbot. A vándorbot, hogy minden lehet annak, aki, most én mondom így, aki hisz. Tehát mész az utadon, amire az Úr elhívott, hogy a szeretet fokát milyen mértékben éled meg, arra csak egy válasz van. Egy asszony üdvözült, és a szomszédja csodálkozott, hogy üdvözült. Pedig így, meg úgy, mert nem látottam is én, meg mit tudom én mi. És akkor nagyon magasról integet neki egy fehér álmába. De hát hogy lehet, hogy te? És akkor majd a Jakab levelet elolvassátok, megértitek. Azt mondja ennek a nőnek, aki ott alszik, úgy hívták, hogy Manci. Mancikám, Mancikám, a jó cselekedetek, a jó cselekedetek. Az hozza a szeretetnek a mind magasabb és magasabb fokát, hogy tenni a jót. Amikor valaki ellenszenves, és mégis próbálod a jót tenni vele, akkor saját magad akarat ellen dolgozol. És 2 Korintus levél 5:17, mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám valami új valósult meg. És a Szentlélek által, ez a Szentlélektől betöltött személy, annak már ez, amiről beszéltünk, ez nagyon könnyen fog menni, a jó cselekedetek. Mert egyszerűen viszi, a Szentlélek vezeti, és nyitott a szíve a jó cselekedetekre. Én egy papról hallottam, hogy egy ilyen nagyon jó kis, ilyen kis táskája volt, ilyen cipzár itt is, cipzár ott is, fül itt is, fölhajtható, kinyitható, belepakolható, sokféle minden, hát a nők azok nagyon sokfélét el tudnának rejteni a kis fiókokban, meg minden, mert olyan is. Viszi a pap. Atyám, delkalasztáskája van. Miért neked nincs táskád? De itt ez a nylon szatyor. Na akkor nézzük meg, melyik befér több. Pakolt ki, ezt pakoljuk, én is kipakolom. És mielőtt az illető észbe kapott volna, a pap a cuccait visszapakolta a nylon zacskóba, és elindult vele. Hát atya, hát itt a táskája. Hát fiam, az már nem az enyém, az a tied. Mert láttam, hogy neked ennyire tetszik. Iránta való szeretetből lemondott róla. Most a kérdés az, a régi tovatűnt láma valami új valósult meg, hogy ezt az újat akarja kibontani bennünk az Isten, hogy ne ragaszkodjunk, mindjárt odaérünk, hogy ne ragaszkodjunk annyira, mint zsákmány az a dolgainkhoz. Most testvérek, ha volna itt Kréta, nem akartam direkt hívni az atyát, hogy most akkor ide föl kéne rajzolni, de el tudjátok... Ezt a pecset. Lehet, hogy van Kréta. Nincs. Jó. Drága testvérek, olyan egyszerű dolgot fogok mondani, hogy magatoktól ide látni fogjátok, amiről beszélek. Figyeljetek, látni fogjátok. Most ilyen támlás széken ültök. Én nem tudtam, milyen forradalmat indítok. Kréta ügybe, atya, nyugodtan üljél le. Atya, figyeld, nagyon, kérlek figyelj, mert nagyon egyszerű, amit mondok. Egy négylábú faszék, aminek fából van a hátoldala is. Képzeljétek el azt a széket, amit én ide ki akarok stilizálva rajzolni. Köszönöm, nagyon kedves. Legyen zöldből. A piros vagy az. Drága testvérek, ezt érteni kell, ezt a rajzot. Ez egy szék. Ismered, abstilizált széket? Ez a te életedben ott van. Csak nem széknek hívjuk, hanem trónnak. Ki ül ezen a trónon? Mindenki magára gondol. Mindenki magára gondol, hogy most akkor ki ül itt. Értitek? Trónra lett ültetve az énem, az egóm. És köszönöm szépen, örülök neki, hogy ezt így be lehetett mutatni. Drága testvérek, én direkt megmutatom, nézzétek meg ezt a vázlatot, itt van az én a széken. Ilyen picike az egész, de itt kinagyítottam. Ennek jelentősége van. Önmagunknak meghalni, élni Jézusért. A katona István mindig el szokott mondani egy olyan történetet, amit már mindenki átvett tőle. Megengedem-e, hogy Jézus kezébe vegye a kormányt, az életem kormányát? Vagy én akarom ezt végezni, mert az én az ott ül a tróntermen, a trónuson, és ő az életének az ura. Mi a címe? Jézus a te életednek az ura. Nem te. Ezért mi történik? Most van egy olyan, ami fura lesz. Trónfosztás. A saját egómat a trónról le kell billenteni, és kiül a helyébe Jézus. És Jézus kerül a trónra. Az életemben. Az egóm, az én erős egóm, a mindent fölülbíráló egó. Én mindig meg tudom mondani a tutit. Jaj, milyen bólogatnak egyesek. És akkor most sorba szedjük ezeket a nagyon egyszerű mondatokat. De elképesztő lesz, ha micsoda bölcsesség. Jézus csak akkor ura az életednek, ha hagyod. Ha hagyod, hogy ő legyen az Úr. Hát hagyni kell. Hát hogy ne? Átmerem-e adni neki az életem? Merem-e erre őt meghívni? Hogy fogadd el az én szívemet, fogadd el az én életemet, én még inkább és még jobban a tiéd szeretnék lenni. 1. Korintusi 12. Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. És már itt vagyunk a Szentlélek szemináriumon. Hát a Szentlélek, ha bennünk lakik, akkor minden ilyen dolgot megvilágosít előttünk, és természetes lesz, hogy én átadom az életem vezetését Jézusnak, hogy a te akaratod legyen, ne az enyém. Jelenések 3:20. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja a szavamat és kinyitja az ajtót, az bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Én mindig el szoktam mondani, el tudod-e képzelni azt az étkezést, ahol Jézus ül veled szembe és meghív erre, mint egy lakomára, és veled étkezik, te meg vele? Személyesen rólad szól, aki átadtad neki az életed vezetését, a trónját, hogy Jézus, te légy az Úr. A Katona István szereti azt a hasonlatot, hogy megy valaki az úton a kocsijával, új kocsim van, milyen jó kocsi, nagyon szeretek vezetni, és egyszer csak ott ül mellettem Jézus az anyósülésen, és akkor megkérdezi, akkor átadnád nekem a kormányt? Uram, én örülök, hogy itt vagy, maradj csak szépen itt, én majd azért vezetek, mert én tudom, hogy hogyan, meg mit akarok, meg hova akarok menni. És akkor nem adja át Jézusnak a vezetést. Vagy valaki átadja a vezetést, de azt mondja, hogy én mondom meg, hogy te merre irányítsd a kocsit. Hogy merre vezesd. Na akkor most akkor, és az a verzió, hogy Jézus vezet, és úgy, ahogy ő akar? És akkor most jön egy súlyos mondat. Ez a döntés hete. Akarom-e az én trónfosztását, hogy Jézus kerüljön a trónra? És most jön egy szó, amit ki kell mondanom, és akkor mindenki nagyon csodálkozni fog. Elolvasom, hát ezt nem lehet elfelejteni. A megtérés. A megtérés adja ezt a megoldást. Ha megtértem, természetes lesz, hogy ő az Úr. Hogy ő az Úr az én életemben. Jézus ezzel kezdte a tanítását, amikor fellépett, megkezdte a tanítását, ahogy a keresztelő Szent János bemerítette a vízbe, Jordánba. Jézus ezzel kezdte a tanítását. Térjetek meg, megtérésről beszéltünk, térjetek meg, mert elközelgett Isten országa. Tehát ahhoz, hogy Isten országának tagjai legyünk, az meg kell térni. Nagyon, nagyon veszélyes dolog, hogy akkor most, hát hogyan én eddig nem voltam keresztény, vagy ilyesmi. És azért, ha elolvassuk a Jelenések könyvén, hogy mit írott az embereknek, hogy a 7 egyháznak írja a leveleket. Minden rendben van, csak egy problémám van veled, hogy elfelejtetted az első szeretetednek a tüzét. Amikor az ember megtér, annyira lobog a szíve, annyira oda van Jézusért, és mindenütt csak arról szeretne beszélni, és azt mondja, hogy elfelejtettétek az első szeretet tüzét. A megtérés, ha azt vesszük, nagyon egyszerű, ellentetje a bűnbeesésnek. Ellentetje, mert az elidegenedés az Istentől, és a bűnökbe való elmerülés, a bűnbeesés, és a megtérés cselekedete az ellentetje, elfordulok a bűnök felül, és odafordulok teljesen Isten felé. A megtérésben is. átadom neki az életemet. Na és akkor ez valósul meg, amiről eddig beszéltünk. Bizalmunkat Jézusnak adjuk, Jézus legyen az életem ura. Saját akaratnak meghalni, Isten akaratába való felöltözés. Kérdések itt, nem a megbeszélendő. Mi az Isten akarata a saját személyünk felé? Mi a neki tetsző? Mi a tökéletes? Erről egy külön tanítás lehetne a megengedő akaratnak és a tökéletes akaratról, hogy csak a megengedő akaratig megyek, vagy a teljesen tökéletes akaratig átadom az életemet. A megtérés lehet hitetlen állapotból élő hitbe való megtérés. Imádságos életből, hívő állapotból a szív teljesen Istennek adottsága. Például, elképesztő példa, ha meghallod, akkor te is csodálkozol, hogy jé, hát ezt így is lehet nézni. Hívő állapotból a szív teljesen Istennek adottsága, lásd, Liziói Szent Teréz, 16 évesen. Ezt lépte meg. Frissen megtérők sokszor megszégyenítenek minket. A régóta megtérteket. Mert a szeretet olyan lángjával mennek Isten felé. És erre mondja Jézus, hogy most én fordítom a dolgot, hogy ne felejtsük el az első szeretet tüzét. Azt mindig élezgessük a szívünkbe. És Isten előtt azt hiszed, hogy te teret nyitsz magadnak, közben Isten olyan teret nyit neked, ami csak később fogsz megérteni. Hogy te beléphetsz olyan szituációkba, ami előtted eszedbe se jutott, és akár misztikus történések lehetnek, és drága testvérek, ez egy olyan dolog, ha Szentlélek érkezik, és betölt téged teljesen, mert nyitott a szíved, és ez a Szentlélek szeminárium erre készít fel minket, akkor egy félelmetesen szép, talán így jó a fogalmazás, félelmetesen szép dolog, hogy tudok róla, hogy laikusok, a megtért hívők, megkapták Istentől a szemlélődés ajándékát. Azt mondja Jézus Mártának és Máriának, Lukács evangéliumba sajátja. Azt mondja, Márta, Márta, sok minden nyugtalanít foglalkoztat téged, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha. Mondjátok, ezt értitek ezt a második felét, hogy nem is veszti el soha? Aki egyszer megkapja a szemlélődés ajándékát, mert Isten jónak látja, hogy odaadja valakinek, és te úgy elfeledkezel róla valahogy, nem is foglalkoztat, és 10 év múlva ugyanaz előjön, és úgy belemerít az Isten, hogy megrendülsz, és zokogni kezdesz, eszedbe jut az a mondat, hogy nem is veszti el soha. Ha 10 év múlva jön, akkor jössz rá, hiszen el se vesztetted. És utána, ha kell, évenként jön. Ha te annyira átadod az életedet, akkor naponta megtörténhet. Kiülsz egy padra, meglátod a fákat, és a következő pillanatban kinyílik előtted a horizont, és valami olyasmi látásmód, hogy te képes vagy órákig nézni egyetlen falevélnek a hátoldalán az erezetet, hogy nincs két egyforma falevél. Egyedi ez az egy falevél, semmelyiknek nincs ilyen erezete, mint amit éppen most látsz. Ez téged szemléz. Rólad beszélek. Egyedi vagy, megismételhetetlen, megismételhetetlen, és egyediségedben szeret az Isten, csak te vagy az akadálya, hogy mennyire és miként tudsz Istené lenni, hogy mennyire tudod az egódat leszedni, onnan levakarni, hogy csak Jézus legyen az Úr. Az életednek csak Jézus legyen az Ura. Következő ilyen pont, ahogy szoktuk itt pontba szedni őket, más uraim is vannak. Ujjaj, ez rosszul hangzik. Hát Jézust megosztjuk más dolgokkal? Hát bizony, de még hányan és hányan. És más vezetőim. 1 Kor 12. Azt mondja, a néma bálványok címe van. A néma bálványok szerzési vágy, birtoklás, jólét, élvezetvágy, hatalomvágy, pozícióharc, hírnév, siker. Én ezt meg ezt teszem. Az én központúság még mindig ott van, mert én ezt meg ezt teszem. Nem azt mondom, Jézus erre és erre az irányba vezet, hanem én ezt teszem. Mert én még mindig én vagyok az alatt erős kis egómmal. Ami azt hittem már, hogy úgy szépen lekerült, de egyszer csak előbukon újra jelentkezik, hogy nem vesztem el, itt vagyok. Szóval viccesnek tűnik, pedig nagyon, nagyon döbbenetes dolog. Így van. Na most ezek, kibontsuk ezeket a bálványokat. Hajszolnak a munkahelyemen, a hivatalban. Kapcsolataim az emberekkel meghatározzák az időmet, úgyhogy szinte rabbá leszek. A tévé, a különböző könyvek, a ház, a kert, a hétvégi telek. Nem mosolyogjatok ki. A kutya. A kutya. A számítógép, az internet. Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében ezt a belső rabságot írja le az apostol. Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit szeretnék, hanem azt, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, már nem én cselekszem az igazi énem, hanem a bennem lakó bűn, az önzésem, az egóm. Római 7:15-17, és akkor keseregés, hogy kiment meg ettől. Felkiált, kiszabadít meg a római levél 7:24-ben. Kiszabadít meg, és megtalálja a nagyszerű választ a 25-ben. Jézus Krisztus, ami Urunk. Van hatalma, hogy mindettől megszabadítson. És ha te igazán a trónfosztást végbeviszed, és azt mondom, Jézusom, te légy az én életem ura, akkor azt mondom, mit gondolsz, ha te ezt kimondod, hogy te légy az én életem ura, tudni fogja a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy te szívből mondtad, vagy csak azért, mert muszáj volt mondani, mert itt vagyok a Szentlélek szemináriumon. Most direkt mondom így. Képzeld el, hogy ő tudja, hogy te szívből mondtad. Megtesz mindent, kegyelmek sorát önti rád, hogy te ezt meg tudd élni. A mai világban annyira elhatalmasodott a bűn, de ugyanakkor mondhatjuk, mert olvassuk, ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. És ennek a túláradó kegyelemnek részesei vagyunk. És nem mondd azt most még véletlenül se, hogy téged soha senki nem szeretett. Téged mindig mindenki elutasított. Te nem voltál szeretett ember a családodban. Téged mindig cikiztek, mindig megjegyzéseket mondtak rólad. De nem úgy az Isten, aki azt mondja a te megtérésedre, válaszol, hogy gyönyörködöm benned. Az se számít, hogy süket vagyok a félfülemre, az se, hogy nem jól látok, nem jól hallok. Ha te igazán átadod az Istennek az életedet, az Úr így, ahogy vagy, így elfogad. Nem kell változnod csak ebben, hogy a trónról az egót letenni, és Jézusnak adni az életünket, hogy legyen egészen a tied. Tehát Jézus adja meg ezt a kegyelmet, római levél 7:25, Jézus Krisztus, ami Urunk. A szabadulás csak abból fakadhat, ha Jézust elismerjük életünk urának. Nézzétek, ilyen piros narancs jelet tettem erre az egy mondatra. Az egész tanítás benne van. A szabadulás csak abból fakadhat, ha Jézust elismerjük életünk Urának. És Jézus tudja, hogy te komolyan gondoltad. Nem kell magyarázni, nem kell bizonygatni. Tökéletesen tudja, hogy szívből, tisztán, igazából mondtad, és gyönyörködik benned, és elkezd téged vezetni, hogy a szent legyen még szentebb, az igaz legyen még igazabb. Mint ahogy a János evangélium elején az a bizonyos Nátanael, akit Fülöp odavitt, hogy megtaláltuk a Bibliában leírt mesiás ígéretét, beteljesült, találkoztunk vele. Na, nem mondjad már, hát názáreti Jézus, hát jöhet valami jó Názáretből, mondja Nátanael. Kiderül, hogy ismeri az írásokat, semmi utalás nincs Názáretre. Próbálnak beletenni ezt, azt, amit hasonló szavakat egyebek, nincs rá utalás. És megjelenik, és hogy Jézus mennyire komolyan mondja, mindenki előtt kijelenti, nézzétek, egy igaz izraelita. Rólad beszél. Te voltál az, akit meglátott a kanyarban, amikor felé fordultál a megtérés kanyarában. És teljesen nekiadtad a szívedet. Íme egy igaz keresztény. Filippi 2:10-11. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr, az én Uram, akinek odaadtam teljesen az életemet, mindenek felett Úr, még az alvilág felett is. És amikor elkezdi a hatalmát megmutatni neked, hogy még jobban fölemeljen a hitben, akkor belerendülsz, hogy téged valaki ennyire szeret, ilyen személyes szeretettel. Azt mondja az Úr, igen, már vártam, hogy eljöjj, hogy elmondhassam ezt neked. Mert fontos vagy nekem. Személyes szeretettel szeretlek. Nem számít a te korod. Nem számít, hogy gyermek vagy, vagy öreg vagy. Isten előtt örök ifjúk leszünk a megtérés pillanatában, mert már akkor azt mondja, hogy elnyertük az örök életet. Aki eszi és issza az én testem és véremet, annak nem örök élete lesz, hanem örök élete van. Hiszen a megtérésben teljesen átadjuk Jézusnak magunkat, és élünk az egyház szentségeivel, és mindent rámönt, mindent odaajándékoz, hogy még jobban meg tudjon szentelődni. Boldog, nem tudom a olaszos név, Taigi Anna Mária, egy házi asszony, és Olaszország szinte legnagyobb szentje lett. Jézus annyiszor és olyan módon jelent meg neki, és érdemes elolvasni, megjelent ez a sorozatban is, a Szent István Társulatnál megvehető, de azt hiszem Klem Nándor, vagy hogy hívják, aki írta, mindegy. De óriási tanítások vannak benne, hogy Jézus mennyire elfogadja a te személyes odaadottságodat. Nem fontos, hogy háziasszony vagy, vagy bálkirálynő. Nem fontos, hogy most táncolni tudsz, vagy nem, bár én azt mondom nektek, hogy lehet, hogy majd egyszer itt is eljátszuk, vagy valahogy elhozom és lejátszom. Jézusnak egy gyönyörű dalt írtak. És énekel, dicsőíti Jézust, és annyira dicsőíti, és kéri, hogy jöjj és táncolj velem. Képzeld el, hogy Jézus táncra perdül veled, mert annyira szeret. És ha te ennek örülsz, olyan boldogan fog táncra hívni, hogy magad is megrendülsz. Szóval nincs olyan dolog, amiből ki lennél tiltva, Jézus mindent, örömet oda tud adni, csak egyetlen egy szükséges, mint Mária, hogy a jobbik részt választ, Jézus Krisztust. A te életedben, a te megtért életedben, a megtért élet ugye az, hogy onnan most már is kéne törölni azt az ént, mert eljutottunk a végére, amikor már nincs az én ott, hanem Jézus van ott. Máté 6.24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, meg a mammonnak is. Most jön a harmadik rész. Jézussal, mint életem urával, igazi szabadságot és igazi békét nyerhetek. Ha valóban ő lesz az Úr az életemben, mert én behívtam. Az én döntésem alapján. János 8.36. Ha tehát a fiú tesz szabaddá titeket, valóban szabadok lesztek. Ha Jézus kormányoz, vezet, akkor biztonságban és békében vagyok. És olyan békét tud adni Jézus, amiben eltűnik minden félelem. És Jánosnak ajánlom a figyelmetekbe Szent János első levelét. Hogy a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. És ha 10 év múlva észreveszed, hogy már 10 éve nem, semmitől nincs benned félelem. Semmi. Háború. Nem. A félelem elkerül még ebben is. Minden félelem elkerül. És akkor olvasod János levélbe, a tökéletes félelem, a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. Micsoda súlyos mondat? Micsoda üzenet tartalma van? Római 8.28. Megtapasztaljuk, többes számba mondom, az életátadás után megtapasztaljuk, Róma 8.28, hogy az Isten szeretőknek minden javukra szolgál, minden javukra válik. Isten mindent a te javadra tud felhasználni, még a sikertelenségeket is, a hibákat is. Olyan módon ki tudja igazítani, és olyan módon a javadra fordítja, hogy utána attól rendülsz meg, hogy ezt csak az Isten tudta elvégezni, senki más. Irántad való szeretetből elvégzi, megteszi, mert tudja, hogy a te szíved hogyan reagál már rá. Hogy a szeretet kezd minden teret neki adni, és eltűnnek a vádló vágyai eltűnnek. Már nem vádolhat. Jézus nem engedi meg. Szóval a nehézséget már másképpen éljük meg. Baleset, betegség, csalódások. Drága testvérek, én nem magamat akarom kiemelni, csak beigazolni a példát, és elmondani, hogy megrendítő volt, amikor prostatarákkal a kórházban voltam, és műtöttek, és fölvágtak, és visszavartak, mert nem volt mit tenni, mert úgy elterjedt a rák, tehát már meghaladta a prostatát. És Jézus egy magán kinyilatkoztatásban mondja, hogy a ráknak az első gyógyulása az öröm, a jókedv és a vidámság. Azt mondja, valaki vidám tud lenni, szinte biztos, hogy meg fog gyógyulni. És én ezt nem tudtam, én ezt csak utólag tudtam meg, már jóval utána, amikor meggyógyultam. De engem visszavartak, ugye, és ki az ágyból, volt erről is szó, de az, hogy én elkezdtem viccelődni a kortársaim, a kórteremben, így a kortársaim. És szóval az ismétlésnek a tudás az anyja, de ebből azt akarom kihozni, hogy Jézus azt mondja, hogy a gyógyulás megkezdődött, mert már a vidámság ott van a szívedben. És ezt megtapasztaltam másoknál is. És Isten velünk van. Baleset, betegség, csalódások hogyan eredményeznek jót, megtapasztalod az életedben. Lázadást felváltja a türelem, a szelídség, mindezt Isten szerető jelenléte, kegyelme végzi el bennünk. Megtanulok görcsös megtanuló görcsök nélkül, félelmek nélkül felszabadultan élni. Megérthetem, mit jelent az én igám édes, az én terhem könnyű. Megtanulom már más szemmel nézni a kereszteket. Megértem, hogy Isten a lehető legnagyobb ajándékot adja ezen keresztül, amit eddig félve menekültem előlük. Nehézségeim továbbra is lesznek, de Jézussal úrrá tudok lenni felettük, és Jézus átvezet ezeken. Jézus behívom az életembe, és ő tesz úrrá a körülményeinken is. Na most ez, hogy a körülményeinken úrrá tesz, ez valami gyönyörű, valami elképesztő. Amikor már ez elkezdődik, akkor nézed, hogy hát te ezt nem is gondoltad, hogy még a körülményeket is kezelni tudja rajtad keresztül az Úr. Tehát, mondhatnám, hogy befejező rész következik. Ezen a héten, mondtam, hogy döntés hete, igent akarunk mondani Jézusnak, és nemet a bűn rabszolgaságának. Jézus mondja, Máté 28:18-ban, én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Föl tudjuk ezt? Érteni tudjuk ezt? Hogy mit jelent ez? Hogy minden hatalmat én kaptam mennyben és földön. Nincs olyan, ami ne az ő hatalma alatt volna. Hát akkor hogy ne lenne Úr mindenek fölött? Hogy ne szeretne téged is úrrá tenni minden fölött? Hogy megmutassa, hogy általa vele benne minden elrendeződik. Életünk vezetését, kulcsait neki akarjuk adni, hogy általa minden zsarnokság alól, minden rabszolgaságból, minden bűnös hajlamunkból kiszabadulva eljussunk arra a békére, derűre és örömre, melyet Jézus szelíd szerető uralma szerez meg számunkra. Ez nem egy olyan óhaj, de jó lenne, ha így lenne. Ez egészen konkrétan így van. Merem mondani, hogy egészen konkrétan így van. Körülbelül nehéz lesz megmondani, nem tudom megmondani, de körülbelül 20-30 éve én már nem volt bennem félelem. Egyetlen egyszer sem. És helyette van egy elképesztő béke. Egy olyan béke, amit nem tud semmi megzavarni. Történések körülvesznek. Néha még azt mondom, hogy hát a régi énem próbál megint oda visszaülni a trónra, hogy akadják ki, hogy mondd meg magadét, és a többi. De Jézus szelíd uralma, szerető szelíd uralma mindezeken átsegít. Na, most jönnek a kérdések. Akkor írni a megbeszélést a kicsoportba. Jézus mennyire ura az életemnek? Akarunk-e igazán dönteni mellette? Most jön a legnehezebb, legtartalmasabb, ami nagyon hosszan el lehet kínlódva, meg, vagy akár örömmel is beszélgetni. Milyen akadályok, felsorolás, kettő pontos vesző, függőségeim vannak, ami fogva tart. Akadályok, függőségeim. Ugye bélyeggyűjtés, azt ki is felejtettem.
Még jó, hogy
soha nem gyűjtöttem bélyeget, de érdekes dolog, édesapám bélyeggyűjtő volt. Nagy Kanizsának a legnagyobb bélyeggyűjtője volt.
Családfagyújtítást
javaslott. Ezt a drága apám az nem tudta, hogy ő hát tudta, hogy dohányzik, de dohányzott is. Hát így próbáltuk ki a dohányzást, hogy mindig töltögette a kis szivarkákat, belenyomta a válogatott dohányt. Aztán egyszer fölnyitottuk a kincses dobozt, túl mennyi dohány a szomszéd gyerekkel, megmarkoltuk egy újságpapírba, belegöngyörtük, ilyen vastag újságpapírra, le a pincébe meggyújtottuk, hú, akkor most gyújtsuk megint. Egyszer csak hallom a szomszéd asszony sikolyát, aki pont rálát a pince a kapura, és a nyári melegben a hideg pincéből jött fölfelé a füst. Jézus Mária, kigyulladt a pince. Tudtuk, hogy baj van. Futás. De már szembe jöttek a lépcsőn. Tudjátok, ez nem tudom hány méteres, de volt olyan szobánk, 11 gyerek, három szobánk volt, hogy az egyik 10 méter szer 6 méter. Aztán volt három különböző méretű szoba, anyámhoz oda mentem, anyuka, ugye nem mondod el apukának, ugye nem mondod el, hogy debuktunk meg, stb., meg hogy ezért dohány. És akkor megígérte, hogy nem, de mert én meg megígértem, hogy fölmosom az összeset. És megígérte, hogy nem mondja el. Megjött apám este, anyám azt mondja, ezek a gyerekek a pincébe szivaroztak a te dohányoddal. Micsoda? Mondja apám is. Elkezdett nevetni. És többet egy szó se volt róla. Ha akkor engem megfenyítenek, lehet, hogy most is dohányzom. De mivel kinevetett apám, hát én nekem nem kellett többet. Egy szó se esett róla többet. De azért fölmosva voltam. Testvérek, ezek a kérdések, akkor menjünk és akkor beszéljük meg. De ugyanakkor azt mondtam ugye, hogy ez volt a harmadik szeminárium. Még lesz a negyedik a negyedik tanítás, a tanítványság, és a hatodik már a lélekáradás lesz, tehát számoljunk vele, hogy a hatodiknál imádkozni fogunk a Szentlélek kiáradásáért. És készüljünk rá Jónással is, és akkor most menjünk is. Kis csoportban beszéljük meg a kérdéseket.